Így szól az Úr. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, helyünkön maradva hallgassuk meg Istenünk írott igéjét, amint írva található az Ószövetségben, Ézsaiás prófétának a könyvében, a könyv 6. fejezetében. Az egész fejezetet hallgassuk figyelmes szívvel, ez a kihelyezett Bibliákban. A 734-es oldalon található, 734-es oldal, így szólít meg bennünket Istenünk írott igéje, Ézsaiás próféta könyvéből, a 6. fejezetből.
Ézsaiás elhivatása. Uszia király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és azt mondta, íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő így felelt, menj, és mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássátok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson. Fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házak elhagyatottá nem lesznek, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lett az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri, ahogy a csernek vagy a tölgynek a kivágása után lelegelik az új hajtásait. De egy ilyen hajtás végül szent maggá válik.
Isten tegye áldottá igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, helyünkről fennállva feleljünk a bennünket megszólító igékre és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy mi magunk is megállhatunk a te jelenlétedben. Köszönjük Istenünk, hogy mi magunk is saját szavainkkal énekelhetjük azt a zsoltárt, hogy boldog az az ember, akinek megvan bocsátva a vétke. És hogyha Ézsaiás a próféta megszeppenve állt a te jelenlétedben, akkor mit mondjunk mi? Köszönjük, hogy a mögöttünk álló hét terhével, örömével, bánatával mégis jöhetünk hozzád, és van mondani valót számunkra. Köszönjük Istenünk, hogy most is elkészíted a te üzenetedet, az izzó parást, hogy megtisztítson bennünket, hogy valóban a jelenlétedben lehessünk. Kérünk erre a csodára, hadd történjen most is, hadd legyen a te igéd, a holt szöveg, hadd legyen a te beszéded, a hirdetett ige, hadd legyen új életté, ami halott életünk. Jézusért kérünk, legyél itt közöttünk. Ámen. Szeretett gyülekezet, még pár igét szeretnék felolvasni az Új Szövetség könyvéből, János evangéliumából, a 12. fejezetből, a mai napra kijelölt bibliaolvasókkal, ahogy szerint kijelölt szakaszból, a 12. fejezetnek a 37. versétől a 43. versig. Így szól ezen a helyen Istenünk igéje, Noha ennyi jelt tett előttük, tudniillik Jézus, mégsem hittek benne. Hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik, Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, megvakította a szemüket, megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Jól lehet, a vezető közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Foglaljuk el helyünket. Szeretett gyülekezet, az ige hirdetés szavai, igéi nem mások, mint Isten beszédei. Ezért hadd kérjem a gyülekezet tagjait arra, hogy ellenőrizze és kövesse a mondani valót, amivel megterhelt Isten. Hadd kérjem, hogy a felolvasott ige szakaszokat keressük ki a padokban lévő bibliákban. Fontos Ézsaiás 6. fejezetét a 734. oldalon követni, tegyünk be oda egy újat, osszuk meg a mellettünk lévővel a Bibliát, és a mostani ige szakaszt is, ami az 1155. oldalon található, mert a kettő között lapozgatva, egymást összeszűve érthetjük meg igazán Istenünk szavát. Ugyanis arra figyelmeztet bennünket Isten igéje, hogy minden emberi gyarlóságunkkal vagy lehetőségünkkel együtt igazán nem értjük meg, nem fogjuk fel és nem imádjuk Isten dicsőségét. Isten dicsősége pedig kulcsfogalom az egész Szentírásban. Méltatlan ez a szó is, hogy fogalmat használjunk arra, hogy Isten dicsősége, és főleg János evangéliumában. Az első fejezet 14. versében ezzel a tanúsággal kezdi János az evangéliumot. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az evangélium azért íródik meg, hogy az olvasói, hallgatói János gyülekezete, a mi gyülekezetünk, lehetőségeink, gyarlóságunk, teljes súlyával megéljük, megértsük Isten dicsőségének a nagyságát. És a 12. fejezet környéke többször is beszél Isten dicsőségéről. A 11. fejezetben Lázár feltámadásánál arról van szó, hogy azért késik Jézus, hogy nyilvánvalóvá legyen Isten dicsősége. A tanítványok kérdezi, hogy hát miért nem megyünk, hiszen meg tudná gyógyítani. Hogy nyilvánvalóvá legyen Isten dicsősége. És amikor Márta, Mária, a síró zsidók ott vannak már Lázár sírjánál, és Jézus mondja, hogy vegyétek el a követ, Márta felcsattan, hiszen már szaga van, negyedik napon, napja van bent a test. Jézus ismét ezt mondja, nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? A hit és Isten dicsősége összekapcsolódik. De itt a 12. fejezetben, a 20. verstől kezdve, amikor idegenek, görögök, pogányok jönnek Jézushoz, szeretnék őt látni. Jézus arról kezdett beszélni, hogy kicsoda ő, és hogy micsoda az Isten dicsősége, hogy ő a földbe vetett mag, aki azért jött, azért szállt le az égből, hogy elvetve, földbe szállva, életet adjon sokaknak, ahogyan a mag is elrothad, elhal, hogy új növény, új élet sokaknak tápláléka nőjön ki belőle. Isten dicsősége nem más, mint Jézus Krisztus halála. Isten dicsősége nem más, mint Jézus Krisztus megfeszítése. Ez a fő kérdése a mai igénknek, hogy látjuk-e ezt teljes súlyával, teljes erejével, szentségével, dicsőségével. Akkor értjük igazán Isten dicsőségét, amikor látjuk, hogy milyen szakadék fölött tart meg ez bennünket. Ha a Dunaparton sétálunk, vagy a parkokban járunk, és fiatal társaságokat látunk, gyakran csinálják azt ezek a társaságok, hogy egy zsineget, vagy egy kötelet, vagy egy szélesebb szalagot kifeszítenek két fa között. És azzal töltik az időt, hogy ezen a tért magasságban lévő szalagon ki tud ügyesebben átegyensúlyozni. És ez valóban nagyon jó, mert fejleszti az egyensúlyt, a szabadban vagyunk, együtt vagyunk, imbolygunk rajta, és semmi gond nincsen, hogyha leesünk, kalandvágyó, szabadtéri időtöltés. Akkor értékelődik fel ez a kötél és ez a szalag igazán annak az ereje, hogy egy ember rá tud állni, amikor nem két fa között van ez kifeszítve, hanem egy szakadék fölött. Akkor élem meg, hogy milyen erős a kötél, ha az életem függ rajta. Akkor érzem, hogy milyen nagy áldás a vezetékes víz, hogyha egy napon keresztül nem ittam a melegben. Akkor látom igazán Isten dicsőségét, ha látom, hogy átível, felragyog az én magam hitetlensége és hűtlensége felett, és azt tart meg. János ebben a pár versben, amit felolvastam, megszakítja az evangélium folyamatát, történetét. Bevonul Jézus Jeruzsálemben a 12. fejezet elején, aztán jönnek hozzá a görögök, aztán a zsidókkal kezd el vitatkozni, hogy akkor kicsoda is a világ világossága. És szépen folyamatban megy ez a történet, ott van Jézus Jeruzsálemben, ez már az utolsó hét, a nagy hét, és mint egy lábjegyzetet, mint egy megjegyzést, mint egy kitekintést ír itt János. Megállnak az események, és kitágítja a perspektívát. Visszautal Ézsaiás prófétának a könyvére, hogy lássuk, hogy ez a bevonulás nem egy jelentőség nélküli esemény, nem egy egyszerű játék, nem egy egyszerű bevonulás, hanem a mélységét lássuk meg annak, amit itt Jézus tesz. Mert attól félt bennünket az ige, hogy ismerve az örömhírt, hogy Jézus jött, meghalt és megváltott bennünket, ez is jelentőségét veszíti. Kiegészítő játékszere lesz az életünknek. Úri szórakozás. Pedig valójában ez tartja meg az életünket. Ezen függ az életünk. Nem látjuk Isten dicsőségét, ha nem látjuk azt a mélységet, azt a hűtlenséget, hitetlenséget, amit átível, amin megtart bennünket. Keserűen jegyzi meg a 37. versben, a 12. fejezetben János, hogy ennyi jelt tett előttük, és mégsem hisznek. Milyen jelekre gondol itt János? Gondol egyrészt a feltámadásra, Lázár feltámasztására. Hogy egy olyan ember van itt előttünk, akinek a szavára fel kell egy halott ember. De gondol a jeruzsálemi bevonulásra. Hogy a feltámadás tanúi, az ember, aki halott volt Jézussal együtt jön be, valóban itt van akkor a Messiás. Valóban itt ez egy jel. És amikor Jézus elkezd beszélni a görögöknek arról, hogy az ő élete arról szól, hogy ő elhújjon, meghalljon, hogy a többieknek élete legyen, akkor mennydörög az ég, Isten azt mondja, hogy megdicsőítem az én fiamat, már egyszer megdicsőítem, és ismét megdicsőítem. Reagál az egész teremtett világ arra, Isten hangja szólal meg akkor, igazolva Jézust, amikor azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy meghalljak értetek. Csodálkozunk azon, hogy miért nem hittek ezek az emberek ennyi jelt látva. Mi kell mégis? Mondjuk magunkban is, hogyha én ott lettem volna, mennydörgő szó, egyértelmű prófétai jel, hogy szamárcsikó hátán vonul be Jézus, egy holt ember jön vele, hát na, hogy hiszünk benne, nem? És János apostolnak a gyülekezete is, akik olvasták először ezt az evangéliumot, is szembesültek azzal a kérdéssel, hogy hogy lehet az, hogy mi hiszünk, de a körülöttünk állók nem. Hogy lehet az, hogy ennyire egyértelmű dolgokat látunk a Szentírásban? és az ott lévő emberek pedig nem hittek. Nem látták meg. De figyelmeztet bennünket ez az ige. Mert nekünk szól. És nem a kívülállóknak, mert ennek a gondolkodásnak az az átka, az a veszélye, hogy a magam hite, hogy én ezt el tudom hinni, ez is eredményé, teljesítményé, a magam dicsőségévé kezd válni. Hát hogy nem hitték el, hát annyira egyértelmű. Hát hogy vannak még hit nélkül élő emberek? Annyira egyértelmű. Észre se vesszük, és a magunk dicsőségének tartjuk azt a kötelet, ami tart bennünket. Mert könnyű ezen végig sétálni, csak 40 centi, nem? Lepottyanunk, semmi baj. Bennünket akar felrázni ez az ige, hogy bennünket tart meg. És nem 40 centin, hanem a halál mélysége felett. János, hogy láttassa azt, hogy min van kifeszítve ez az életmentő kötél, Ézsaiást idézi. És azt mondja el ezzel az idézetek, hogy az ember nem képes hittel megragadni önmagától Isten kegyelmét. Ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Vagy a másik ige, amit a 6. fejezetben olvasunk, és hadd kérjem, hogy lapozzunk is át Ézsaiás könyvének a 6. fejezetéhez. Ott áll a próféta látomásban, az Úr templomában. Látja az angyalokat, látja a dicsőséget, látja az Úr köpenyének kárpityát, hogy betölíti az egész templomot, füst van, az angyalok is eltakarják magukat, és úgy dicsérik az Urat, hogy el ne pusztuljanak, és rádöbben ez az ember, Ézsaiás, hogy állhat ő itt, hiszen tisztátalan ajkú népből származik, és ő maga is tisztátalan. Meglátja a dicsőséget, az Úr dicsőségét látja meg. Egy angyal egy széndarabot vesz le az oltáról, és egy fogóval, és azzal érinti meg az ő ajkát. Ez nem más, ez az izzó színdarab, mint Jézus Krisztus áldozata, ami annyira felfoghatatlan, annyira tiszta, annyira elpusztítana bennünket, hogy azt is egy fogóval érinti hozzá Ézsaiás ajkaihoz. És megtisztítja, hogy jelen tudjon lenni, hogy el tudja hordozni Isten dicsőségét, azt, hogy Jézus meghalt értünk. És utána elküldi az Úr ezt a prófétát, és egy nagyon nehéz küldetésre küldi, hogy az embereket a maguk hitetlenségével, vakságával, kemény szívűséggel szembesítse. Az a kor, amikor Ézsaiásnak ezt hirdetnie kellett, beszélt a történelmi eseményeken keresztül is a hitetlenségről. Két részre van szakadva Izrael országa, van egy északi országrész és egy déli országrész, és az északi országrészt pedig az asszír támadás fenyegeti. Ézsaiás pedig a déli országrészt inti a júdaiakat, a jeruzsálembelieket, hogy higgyenek Istenben, mert ha nem, akkor ugyanúgy járnak, ugyanúgy elpusztulnak majd, mint az északi országrész lakói. Igen ám, de ezt úgy mondja, hogy önmagatoktól nem láttok, a ti szívetek önmagában kemény. És ha Isten nem könyörül, akkor el vagyunk veszve. Szembesít ezzel a kemény beszéddel, tükröt tart nekünk Ézsaiás és a maga korának is, ahogyan Jézus is tükröt tartott a maga korában, ahogyan Ézsaiás megbotránkoztat, és azt mondja a népnek, hogy hát nem hisztek, ha nem hisztek, elvesztek. Térjetek meg, hogy meggyógyuljatok. Ugyanez az üzenete Jézusnak is. Ő a világ világossága, ő a földbe vetett mag. Úgy tűnhet, hogy a hitetlenséggel való szembesítés ebben a könyvben Jánosnál egy magyarázat arra, hogy miért nem hisznek az emberek. Mert Isten eleve így elrendelte, ők azok, akiket megkeményített, és emiatt. De ezzel eltoljuk a felelősséget, hogy Isten döntése ellen nem lehet mit tenni. És eltoljuk azt, hogy ez nem másról szól, hanem rólunk szól. Bennünket akar hitre hívni. Olyan ez, amikor nem fogadtunk meg gyermekként egy szülői tanácsot. Fiam, vigyázz, mert rosszul csinálod. És amikor már rosszul csináltam, és leestem, vagy bajom történt, akkor jut eszembe, hogy igaza volt. És talán az idősebb testvérek is tudnak mondani ilyen mondatokat a szülőktől, hogy igen, édesanyám, édesapám ezt mondta. És Isten is figyelmeztet, vigyázz, mert nem jó a szemed. Vigyázz, mert kemény a szíved. Vedd észre, hogy rossz helyen állsz. Gondold meg, hogy milyen mélység fölött tart meg a kegyelem. Mert az Isten dicsősége, hogy Isten válasza a mi hűtlenségünkre, hitetlenségünkre, kemény szívűségünkre, vakságunkra, az ő hűsége. Láttuk az ő dicsőségét, telve igazsággal és kegyelemmel. Ézsaiás megkérdezte az Úrtól, hogy meddig tart ez? Meddig lesz az az üzenet, hogy az ember nem ismeri fel Isten dicsőségét? Meddig kell ezt hirdetnie is? Egy kivágott fát, egy lepusztított mezőt, egy országot, ország képét tárja elénk itt Ézsaiás a 6. fejezet végén. Egy kivágott fát, ami újra kihajt, talán van remény, van, aki erős tud lenni, törzset növeszteni, meg tud állni az Úr előtt, de azt is lelegelik. Csak egyetlen hajtás marad, hogy végül szent maggá váljon. Ki az az egyetlen hajtás, akire nem igaz az a mondás, hogy kemény a szíve, hogy hűtlen és hitetlen? Ki az az egyetlen szent mag? Az az Isten dicsősége, hogy Jézus Krisztus ez a mag. A földbe vetett búzaszem, a földbe vetett mag, aki halálával sokakat tart meg. Erre utal vissza Jézus, amikor a görögök kérdezik őt. És kérdezhetnék, hogy tényleg igaz ez? Tényleg csak ez az egyetlen mag van, akire igaz az, hogy ő hisz, hogy hűséges. És a tanítványok, János evangéliuma is beszámol arról, hogy nem csak Júdás hagyta ott Jézust, hanem Péter is. És olyan jó, hogy az evangélium legvégén, a 21. fejezetben ott van az a beszélgetés Péterrel, hogy háromszor megkérdezi gyakorlatilag ugyanezt Jézus Pétertől, hogy mi van a te szívedben, látod a te kemény szívűségedet, látod a te hitetlenségedet. Csak ő így kérdezi, Péter, szeretsz te engem? És Péter ahelyett, hogy másokra mutogatna, csak ennyit mond, Uram, te mindent tudsz. Uram, te mindent tudsz, hogy bennem is ott van a bizalmatlanság, a kemény szívűség. Hogy én is azt gondolom, hogy csak 40 centin kell megtartson a te kegyelmed. Nem látom addig Isten dicsőségét, amíg nem látom magamban a mélységet. Nem látom addig igazán Isten hűségét, amíg nem tudom kimondani a magam hitetlenségét és hűtlenségét. És ez Isten dicsősége, hogy ennek ellenére ő a földbe vetett búzamag, aki meghal, aki hűséggel válaszol az ember hűtlenségére. És János tovább viszi, most már megint a 12. fejezetnél vagyunk, az utolsó két versben, a 42. 43. versben ezt az üzenetet, Isten dicsőségét. Mert azt mondja, hogy vannak vének, akik látják ezt Jézusban, felfogják, hogy ő azért jött, valóban azért jött, hogy letegye az életét, hogy nekünk életünk legyen. Noha sokan hittek benne a vezetők közül, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket. És megkérdezi elénk hozzá ezt János, hogy hogy lehet az, hogy ha valaki ezt tudja, akkor ne beszéljen erről az ő élete? Ha valaki tudja, hogy a kegyelem tartja meg nem 40 centin, hanem a halál felett is. Ne beszéljen erről az élete. Hogy lehet ez? A hitet a hitvallással hogy nem kapcsolják össze? Hogy nem kapcsoljuk össze? A hit akkor konfrontálni fog. A hit akkor szabaddá tesz. Hogy ne az emberek dicsőségét keressük, hanem Isten dicsőségét lássuk. Hogyha járunk a kötélen, akkor az nem a mi érdemünk, hogy tudunk rajta járni, mert a kötél tart meg. A hitben járás nem érdem, nem dicsőség, nem az emberi teljesítmény, hanem az, hogy járhatunk rajta. Az Isten dicsősége. Teréz anyának egy imáját, otthonra felírt üzenetét szeretném idehozni. Teréz anya levelezéséből kiderül az, hogy mennyit küszködött azzal, hogy valóban hisze, hogy amit tesz az ő cselekedeteivel, a maga dicsőségét, az emberek dicsőségét keresi, vagy Isten dicsőségét keresi. És ő is kimondja ebben az imában, hogy Uram, te mindent tudsz. Uram, tudod, hogy mi van a szívemben. Hogy jól esik az elismerés, hogy azért akarom tenni, amit teszek. Hogy szeressenek. És ahogy ezt kimondja Teréz anya, rájön arra, hogy nem magától táncol azon a kötélen, hanem a kötél tartja meg, még akkor is, hogyha olyan jó cselekedeteket tehet, olyan a cselekedeteivel utalhat Isten dicsőségére, akkor is a kötél az erős, és nem ő, hogyha kimondja, hogy ilyen a szíve. Hadd olvassam akkor ezt az imádságot, ami független az emberek visszajelzésétől, legyen az akár pozitív vagy negatív, a kötélbe kapaszkodik. Az emberek esztelenek és következetlenek, és magukba fordulnak, mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket szerzel, mégis érj célt. A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolják egy nap alatt, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van. És ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van. Ez az imádság kimondja azt, ez a biztatás kimondja azt, hogy erre van küldetésünk, hogy táncoljunk ezen a kötélen. Hogy éljük meg annak a mélységét, ami fölött megtart ez bennünket, és hogyha ez jóra indít bennünket, akkor is úgy tegyük a jót, hogy a kötél tart meg bennünket. Mire sarkal ez minket? Mire formál ez minket, a közösségünket? Hogy mindig Isten dicsőségét ragadjuk meg. Mindig ő érte tegyünk mindent, hogy együtt dicsérjük az Urat, mert ő a mi megtartunk. Kiálts hozzám a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítsél engem. Dicsérjük együtt az Urat. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket is egy csendes percben magunk szavaival, magunkban válaszoljunk a megszólító igékre. Imádkozzunk. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, kicsoda az ember, kik vagyunk mi, hogy Te vagy az, aki lehajolsz értünk. Kik vagyunk mi, hogy gyermekednek mondasz bennünket, pedig szívünk mélyéig lázadók vagyunk. Kik vagyunk mi, hogy szentnek nevezel bennünket, pedig mi is megtagadunk. Ki vagy te, hogy minden hűtlenségünk ellenére te hűséggel és szeretettel állsz meg előttünk. Köszönjük, Urunk, hogy szól a te szavad, hogy szembesítsen bennünket, hogy lássuk a te dicsőségedet, hogy ne egy plusz dolog legyen az életünkben az evangélium és Jézus hite, hanem egyetlen menedékünk. Köszönjük, hogy szólsz, figyelmeztetsz. Köszönjük, hogy tükröt tartasz. És köszönjük, hogy mégsem lüksz el magadtól. Köszönjük, Urunk, azt a szabadságot, és add nekünk azt a szabadságot, amit a te erős kötél kegyelmed jelent. Add nekünk, hogy ezen táncolva tudjuk tenni a jót, téged dicsérve. És ha akár jót, akár rosszat mondanak, életünkre, tettünkre, tudjuk, hogy mi azért állhatunk, azért tehetjük, mert te tartasz bennünket. Ezzel a szabadsággal kérünk, hogy küldj vissza bennünket a pihenésünkbe, munkánkba, családunkba, ahogyan Ézsaiást is megtisztogattad, elvetted vétkét, megtartottad a mélység fölött. Ezzel a szabadsággal küldj bennünket is vissza, hogy mi magunk is tanúi lehessünk, küldöttei lehessünk annak, hogy milyen hitetlen az ember, és milyen kegyelmes hozzá az Úr. Add, hogy ne kifogásokat keressünk, hanem tudjuk csendesen kimondani, hogy Uram, te mindent tudsz. Hadd éljük meg ennek a szabadságát, hogy te megtartasz bennünket. Így kérünk Istenünk ezért a gyülekezetért, hogy minden alkalom, amikor összejövünk, te rólad, ha te megtartó kegyelmedről szóljon. Téríts bennünket is hozzád, hogy meggyógyuljunk, hogy ne a magunk dicsőségének tartsuk azt, hogy te megtartasz minket, hanem teljes erőnkkel dicsérünk téged mindenünkkel, ami van. Így áld meg családjainkat. Hadd vigyük ezt a jó hírt odahaza. Így áld meg bennünket a munkahelyeken. Hadd legyünk erősek a te erőddel. Így áld meg ezt a várost, így áld meg ezt az országot. Hadd legyünk a te dicsőségedre. Mi magunk is magok. Fény, só. Te nyisd meg fel a szemünket egymásra, a gyászolóra, az egyedül lévőre, hogy ahogyan te hordozol bennünket, a te erőddel mi is hordozzuk a másikat. Te bocsásd meg, hogy nem tudunk úgy megbocsátani, bocsánatot kérni, ahogyan te magad megbocsátasz nekünk. Töröld el hűtlenségünket. Te fordíts egymás felé bennünket. Tégy, tedd egyé a benned való hitünket, reményünket. Hadd dicsérjünk azért, hogy te hűséges vagy a mi hűtlenségünk ellenére. Tied ezért a dicsőség, Úr Jézus. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.